Tökéletes Jézus, ugye ezt énekeltük legutoljára. Először hallottam. Attila küldött nekem egy biztató e-mailt, nagyon jó volt, és az volt benne egy idézet Spurgeontől, hogy addig beszélek és addig tanítok, amíg Jézusról nem beszélek. Az az igazság, hogy nem tudok másról beszélni, csak Jézusról. Ha ez nektek jó és elfogadjátok, akkor legyen most ez így. Ez egy ilyen rendhagyó beszéd lenne, ha nem bánjátok. Felolvasnák egy számomra nagyon-nagyon kedves könyvből egy nagyon kedves történetet. Annyit előjáróban, hogy az 1800-as években játszódik. Egy hölgyről szól, aki egy katasztrófa után elveszíti a családját, és messzire egy ismeretség útján messzire kerül egy tengerparti kis faluba, és oda épül be a közösségbe, és 12 év után ebben a közösségben, amikor már megtalálta a helyét, lesz egy fordulat az életébe. Itt kapcsolódnánk bele a történetbe. A történet címe Babett lakomája. A Lakdón nyereményről érkezett hírrel egy időben a két nővér éppen azon tanakodik, hogyan ünnepelhetnék meg méltóképpen édesapjuk születésének 100. évfordulóját. Nos, Babett egy kérdéssel lép oda hozzájuk. 12 évig nem kértem tőletek semmit. Kezdi. Ők pedig bólintanak. Most viszont van egy kérdésem. Hadd készítsem el én az ünnepi lakomát. Hamisítatlan francia vacsorára gondoltam. A testvérpárnak vannak ugyan fenntartásai, de igaz, ami igaz, Babett valóban nem kért egyetlen szívességet sem 12 év során. Nincs hát más választásuk, bele kell egyezniük a kérésbe. Amikor a nyeremény összege megérkezik Franciaországból, Babett egy kis időre elutazik, hogy vacsorához szükséges kellékeket beszerezze. Visszatérését követő hetekben, amikor kiköt Babett által megrendelt hozzávalókkal megrakott hajó, Bellevag lakói nem győzik forgatni a fejüket a csodálkozástól. A ládákban zárt apró madárkákkal teli talicskák, pezsgős kartonok, borok, tehénfej, friss zöldségek, szarvasgomba, fácán, sonka, mindenféle tengeri herkentyű és egy hatalmas élő teknős, amely jobbra-balra ingatja kígyószerű fejét. A rakomány végső úti célját a nővérek konyhájában éri el, ahol időközben Babett vette át a parancsnokságot. Martina és Filippa e boszorkány konyha láttán kénytelen tájékoztatni a mindösszesen 11 igencsak megőszült főt számláló gyülekezetet a balsejtelméről. Miután azok elkároghatják együttérzésüket, némi tanakodás követően megegyeznek, hogy a francia menüt békességesen elfogyasztják ugyan, de véleményt nem mondanak róla. Nehogy Babett félreértse a helyzetet. Az emberi nyelv mégiscsak az Isten dicsőítésére és háladása, nem pedig mindenféle egzotikus ízek élvezetére teremtetett. December 15-én a lakoma napján havazik, így a színtelen, fakó falucska ragyogó ünneplő ruhát ölt. A két nővér örömmel értesül egy bizonyos váratlan vendég érkezéséről, a 90 éves Miss Löwenheim tiszteli meg őket unokaöccsével, a Martinának egykor udvarló huszártiszt társaságában, aki a királyi palotánán tábornoki rangban szolgál. Babett nagy nehezen összekunyarál elegendő porcelán és kristályterítéket, és gyártyákkal, örökzöldekkel szépen feldíszíti az ebédlőt. A vendégeket pompás asztal várja, ám a falubeliek nem feledkeznek meg az egyességükről, és hallgatnak, mint nagy harang nagy pénteken. Az étel és az ital különleményekkel együtt az ital költeményeket egyedül a tábornok kommentálja. Hisz ez Amentillado, kurjant fel magasan, emeli teste spanyol vörösbólra teli porrát. Méghozzá a legjobb, amit valaha ittam. Az első kanál leves után esküdni merne, hogy ez bizony teknős béka leves. De hogy a csodába kerülhet ilyesmi az asztalra Bellavág partjainál? Hihetetlen, szólal meg újra a tábornok, miután megízleli a következő fogást. A többi vendég továbbra is összeráncolt szemöldökkel némán fogyasztja a ritka ingyenségeket. A tábornok a pezsgőtől az 1860-as évjáratú nagyon különlegességről is ódákat zeng. Így Babett utasítására a kiskukta ügyel arra, hogy a porra mindig tele legyen. Látszólag egyedül ő méltatja, amit elé tesznek. A felszolgált finomságokról és nedüktől mindenki mélyen hallgat, ám a lakoma valamiképpen mégiscsak megteszi a hatását a bárdolatlan hírekre. Melegség önti el őket, nyelvük is megoldódik, felidézik a régi szép időket, amikor még élt a lelkész, a karácsonyt, amikor befagyott az öböl. A hittestvérét megkárosító férfi beismeri vétkét, és a két viszálykodó öreg hölgy is azon kapja magát, hogy egymással beszélgetnek. Egy asszony véletlenül elböffenti magát, mire az oldalán ülő testvér gondolkodás nélkül rávágja, hogy halleluja. A tábornok továbbra is csak a menüről áradozik, amikor kegyelem döfésként Fury érkezik szarkofágon az asztalra. Izgatottan magyarázza, hogy Európa szerte egyetlen helyen találkozott ezzel a fogással, mégpedig a párizsi Café Hongréban, amely egykor női séfjéből volt nevezetes. A bor kisé a fejébe száll, és az érzéki örömöktől boldultan nem tudja megállni, hogy tósztra ne emelkedjen. És így szól. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak. Kedves testvéreim, igazság és békesség egymást csókolják. Majd kis szünetet tart ugyanis, hozzászokott, hogy Poár köszöntőjét az utolsó szóig különös gonddal fogalmazza meg. Most azonban, mintha Löwenheim tábornok összes rendjével együtt valamiféle üzenet továbbításra szolgáló szócső lett volna csupán. A tábornok a kegyelemről beszél. Bár a hívek nem fogják föl teljességében a tábornok szónoklatát az adott pillanatban, a föld minden hamissága szemük előtt vált füsté, és olyan láttak, úgy látják a világot, amilyen valójában. Az asztaltársaság végül feloszlik, levegőzni indul a csillagos égbolt alatt elterülő fehéren csillogó éjszakába. Babett lakomája végén két záróképet látunk. A veteránok kéz a kézben körüljárják a kisfalu szökőkútját, és telüttödőből harsogják a régi templomi énekeket. Közösségük születik. Babett lakomája megnyitotta a kaput, és besurrant rajtuk keresztül a kegyelem. Úgy érzik, írja a szerző, mintha bűneik hófehérre mosták volna, és új, ártatlan ruhában szögdécselnének, mint a kis bárányok. Az utolsó jelenet a házban zajlódik, a konyha romjainak közepén, ahol egymás hegyén hátán tornyosulnak a mosdatlan edények, a zsíros fazakak, a kagylóéjak, a porcogók, a törött ládák, a zöldséges csomák és az üres üvegek. Babett egy székre roskadt, és legalább annyira kimerült, mint 12 évvel ezelőtt, amikor megérkezett a házhoz. A két nővérnek hirtelen eszébe jut, hogy az egyességüknek köszönhetően vacsoráról még egyikük sem ejtett egy szót sem. Igazán nagyon-nagyon finom volt a vacsora, kezdi Martina óvatosan. Babettnek messze járnak a gondolatai, percekbe telik, mire válaszol. A Café Hongré szakácsa voltam. Martina még azt is hozzátette, hogy erre az eseményre mindjárt emlékezni fognak, még akkor is, amikor Babett már régen visszatért Párizsba. Babett ekkor közli, hogy nem tér vissza Párizsba, hiszen a rokonai már régen meghaltak, barátai pedig már nincsenek. Na, meg sokba is kerülne az utazás Párizsba. És a 10 000 frank? Kérdezik a nővérek. Ekkor éri őket az igazi meglepetés. Babette mind a 10.000 frankot elhasználta a lakomára. Nem kell meglepődni, mondja, a Café Hongréban éppen ennyibe kerül egy tisztességes vacsora 12 személyre. A tábornok pohár köszöntője arról árulkodik, hogy Karen Bixen, az író, nem egyszerűen gasztronómiai regénynek szánta a történetet, hanem a kegyelemről szóló példázatnak is. Az ajándék sokba, minden éve került az ajándékozónak, viszont ingyenes annak, aki kapja. Éppen erről beszél Löwenheim tábornok is, a Babette asztala körül összegyűlt mogorva híveknek. Tudjuk, hogy létezik kegyelem ezen a világon, de az emberi rövidlátásunkban végesnek gondoljuk el az isteni kegyelmet is. De eljön a pillanat, amikor felnyílik a szemünk, és rádöbbenünk, hogy a kegyelem végtelen. Semmi más nem kíván tőlünk, mint azt, hogy bizalommal kivárjuk, és hálás szívvel fogadjuk. Babette 12 évvel ezelőtt olyanok közé csöppent, akik nem ismerték a kegyelmet. Luther követői voltak, kegyelemről szóló vasárnapi prédikációjuk, a hét többi napján is állítatosságuk, lemondásuk révén igyekeztek kiérdemelni a Isten jó indulatát. A kegyelem egy lakoma alakjában tért be hozzájuk. Babette emlékezetes vacsorája hozta el számukra, pedig távolról sem érdemelték ki. Még befogadni sem igazán voltak képesek. Belvágban úgy látogatott el a kegyelem, ahogyan máshova is szokott. Ingyen, feltételek nélkül, a vendéglátó kontójára. Eddig a történet. És szeretnék még nektek olvasni. Egy másik Isten kegyelméről szóló történetet is. Említettem az Attilának múlt héten a tanítás után, hogy arról a történetről tanított ő is, amiről én terveztem most, de annyira úgy érzem, hogy beszélnem kell róla, hogy bocsánat, hogy ismételni fogok, de felolvasnám második Sámuel 9. részének 6-tól 11. versét. Ha van Bibliátok, ti is olvassátok. Nem olyasmit olvasunk, ami nincs benne a Bibliában. Amikor megérkezett Dávidhoz Méfibósett, Saul fiának, Jonatánnak a fia, arcra esett és leborult előtte. Dávid megszólította Méfibósetet, és így felelt, itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki, ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jonatánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Ekkor Méfibósett leborult, és ezt mondta, micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, ki, aki olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Ezután hívta a király Cibiát, Saul legényét, és azt mondta neki, mindent urat fiának adtam, amilyen csak volt Saulnak és egész háza népének. Te műveld a földet, fiaddal és szolgáddal együtt, és takaríts be, hogy legyen, mit tennie urad fiának. Maga Méfibósetet, urad, fia, állandóan az én asztalomnál fog étkezni. Cibiának 15 fia és 20 szolgája volt. Cibá így felelt a királynak. Mindent megtesz szolgád, amit uram király parancsol szolgádnak. Méfibósett pedig az asztalomnál fog étkezni, mint királyfi, mondta Dávid. Itt még egy asztal, még egy ki nem érdemelt jutalom. És még egy igerész lenne, amit szeretnék olvasni. Ez Róma, Pál apostol Rómaiaknak írt levelé 3. rész, 24. és 25. verse. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelemből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte. Mit ír ez az utolsó igerész, 24. versben? Ugye aki hiával van, annak hiányosságai vannak. De Isten jókedvű adományként, így van pontosan a eredeti szövegben, hogy jókedvű adományként kegyelemből nekünk adta Jézus megváltását. És miért csinálta ezt? Mert nagyon szeretett minket, mindannyiunkat. És a 25. vers, nem pedig azt olvashatjuk, hogy Jézus a kulcs. Ha megérted és elhiszed, hogy az áldozat a megoldást hoz az életedre, akkor el fogja venni a bűneidet az ő vére által. Gondoljunk bele, hogy ez szeretetből van. Isten ezt szeretetből adja nekünk. Mert Isten úgy szeret téged. Nem véletlen, hogy vagy. Ő teremtett. Kötődik hozzád, mint teremtményéhez. Mint a teremtménye koronájához. Bűneid takarásában nem érzed, hogy Isten szeret téged. De most itt vagy, és tudnod kell, hogy te vagy az, akit Isten az asztalához hív. Az ő vendége vagy. Te vagy a királylány. Te vagy a királyfi. A legfontosabb dolog, ami ebben az életben történhet veled, az az, hogy elfogadod Jézust. Neked, érted és csupa nagybetű szeretetből adott kegyelmét. Ő kínálja neked ezt. A szerető Krisztus nyújtotta feléd kezét, ez a hatalmas és végtelen Teremtő Isten vágyik veled kapcsolatra. Szeretném, ha megértenéd, hogy Isten azt várja, hogy merj lépni felé. Isten szabadnak teremtett. El tudod azt képzelni, hogy ki kell érdemelned, vagy ki kell erőltetned a szeretetet? Isten nem ezt gondolja. Ő bizonyította, sokkal többet tett, ő nyitott, ő lépett feléd. És akkor, amikor még nem is sejtetted, akkor történt ez. Tudod, hogy fiamról, Krisztusról beszélek, az egyetlenemről? El tudod képzelni, hogy mit éreztem, amikor láttam vért izzadva szenvedni? Nem csak láttam, hanem éreztem és átéltem, mert egyek vagyunk. El tudod képzelni, hogy milyen volt elhagynom őt, akivel egy vagyok, amikor fenn a kereszten? El tudod képzelni, hogy mit éreztem, amikor láttam és hallottam, hogy ezt kiáltja, éli, éli, láma, szabaktámi. De én, a te teremtőd, ezt személyesen értettettem a fiammal együtt. Úgy értem, annyira együtt és egyetértésben és összhangban, amennyire lehetséges. Mondhatod, hogy ezt a szeretetet már nem tudod felfogni. És túlmutat mindenen, amit összetud rakni az értelmed. Én azt kérem tőled, hogy ezt ne értelemmel akard megérteni, hanem csak figyeld a szeretetemet, és engedd magad elmélyülni bennem, mint a tóvizében. Merj kilépni önmagadból, korlátaidból. Most arra hívlak, hogy zökkenj ki a megszokott dolgaidból. Vannak szokásaid, olyan dolgaid, amiről nem beszélsz, még annak sem, aki a legközelebb áll hozzád. Mondd el nekem. Alig várom. Hidd el, én már nem vagyok türelmetlen. Szeretve figyellek téged, sokszor látom, hogy türelmetlen vagy önmagaddal. Néha úgy megölelnélek, és megborzolnám a fejedet. De te, mint kisgyermek, elmélyülten játszol a dolgaiddal, és nem hallod meg, hogy szólok hozzád, de nem haragszom, féltőn szeretlek. Tekintetemmel átölellek, és büszkén figyellek. Én teremtettelek, és úgy alkottalak meg, hogy a találkozás ajtaján csak felőled van kilincs. Használd sűrűn ezt a kilincset. kapcsolatunk nekem örömet okoz. Én azt szeretném, hogy érezd az életet, élvezd az életet, éld meg velem, beszéld el nekem, ami nyomja a szívedet. Én arra vágyom, hogy növekedj a velem való kapcsolatban. Várom, hogy találkozz velem. Megkérhetnének, hogy ki jöjjetek? Szeretném, hogy imádkozzunk, jó? Úr Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten, az én bűneim miatt is. Hiszem, hogy a kiontott véred megtisztít minden bűntől. Kinyitom a szívem ajtaját, és befogadlak téged, mint Uramat és megváltómat. Megvallom, bánom, és elhagyom minden bűnömet, amit valaha is tettem. Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet, és jöjj be a szívembe. Köszönöm, hogy megbocsátottad nekem azt, és a Szent Lelked által a szívembe költöztél. Köszönöm, hogy meg akarsz ajándékozni az örök élettel és a mennyei helyjel. Megbocsátok mindenkinek, aki megbántott engem. Kérlek, formálj olyanná, amilyenné te akarod, hogy legyek. Hogy örömet találj bennem. Kérlek, vezess az üdvösség keskeny útjára, az örök életre. Köszönöm. Amen. Ha először mondtad el ezt az imát, és úgy érzed, hogy valami fontos elhatározás született meg benned, kérlek, hogy a végén még ma keresd meg az Attilát, imádkozni fog veled, és beszélgetni fog veled. Az ének előtt még szeretnék egy biztatást, ami a Jakab levele 1. rész 8. versében van. Így szól, közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Köszönöm, hogy meghallgattatok.